Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Takarékos ivóvíz használatra kéri a lakosságot a vízmű Miskolcon és térségében. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT tájékoztatása szerint az ellátás jelenleg zavartalan, de érdemes a nagyobb vízigényű tevékenységeket, például a medencetöltést vagy az automosást későbbre halasztani, a kertek öntözését pedig lehetőség szerint a reggeli és esti csúcs időszakon kívül végezni, hogy ez így is maradjon. A hőség elleni védekezés egész hétvégén folyamatos volt, mondta el a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter kifejtette, országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, 130 ezer liternél is többet juttattak el az emberekhez. 722 helyszínen működött párakapu, 110 településen volt, vagy van érvényben valamilyen szintű vízkorlátozás. A tűzoltóknak pedig már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk. Ma akár a valaha mért legmagasabb hőmérséklet is megdőlhet Magyarországon, a 2007-es 41,9 fokos rekord. Ma és holnap tehát extrém forróság van, a meteorológiai előrejelzések szerint 41-42 fokos maximumokra lehet számítani. Emiatt holnap éjfélig a legmagasabb szintű piros riasztáson érvényben. Figyelmeztetési kritériumot meghaladó, nagyon erős az UVB sugárzás is országszerte, közölte a Hungaromet ZRT. A rendkívüli hőségre tekintettel a fővárosi vízművek 22 ideglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein csomópontjaiban. Emellett 551 közkifolyó, azaz nyomóskút és a szezonálisan működő 63 ivókút állott rendelkezésre. Országszerte tehát 110 településen valamilyen szintű vízkorlátozás is érvényben van. 50 fok fölé melegednek a vasúti sínek ebben a kánikulában, tudatta a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közlése szerint egyre több szakaszon kell ezért óránkénti 20 kilométeres sebességkorlátozást elrendelni, ez pedig nyilvánvalóan késéseket okoz. A korábbi bejelentésnek megfelelően otthoni munkavégzést rendelt el a közszférában a kormány, erre kért minden munkáltatót, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter tegnap a közösségi oldalán hívta fel arra a figyelmet, hogy ezekben a napokban tetőzik a hőség, ezért az állami intézményben dolgozók számára általánossá vált az otthoni munkavégzés, ha annak feltételei adottak. A kormányfő hasonló ajánlást is megfogalmazott a versenyszféra munkáltatói számára. Emellett ismét azt kérte, lehetőség szerint a szabadtéri munkavégzést halasszák el, ütemezzék át. A hőség holnap érheti el a csúcspontját, a hidegfront várhatóan csütörtökön érkezik. A hőségben a nyári csúcs 90%-át elérő terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter már az elmúlt napokban arra kérte a lakosságot, hogy ahol lehet, mérsékeljék az emberek a felesleges energiafogyasztást. A magyar költségvetés drámaian rossz állapotban találtuk az átadás átvétel után, közölte a kormányfő. Magyar Péter emlékeztetett, a hétvégén háromnapos informális kormányülést tartottak Pilisszentkereszten, ahol az ország következő éveit meghatározó stratégiai ügyekről, kérdésekről tárgyaltak. Az Orbán kormány utolsó negyedévében a magyar gazdaság Európa egyik leggyorsabban növekvő gazdasága volt, lendületesen fejlődött, a költségvetés kiszámítható pályán haladt, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója az MT-vel. A bérek több mint 10%-kal nőttek, az infláció 2% alá került, és aki dolgozni akart, annak volt munkája, tette hozzá Havasi Bertalan. Irán azt állítja, ismét kizárólagos ellenőrzése alatt áll a Hormuzi szoros az elkövetkező 30 napra, közben a hétvégén újabb légicsapást intézett iráni célpontok ellen az amerikai hadsereg. Donald Trump amerikai elnök ismét Irán elpusztításával fenyegetőzött, mert szerinte Teherán megsértette a tűzszünetet. Ukrán drónok mértek csapást oroszországi célpontokra tegnap, köztük egy olajfinomítóra a déli krasznodari határterületen, közölték a helyi hatóságok. A lángra kapott szlavjanszki finomító magánkézben lévő üzem, amelynek napi feldolgozó kapacitása mintegy 100 000 hordó. Oroszország szilárdan áll a lábán és kész küzdeni az érdekeiért és jövőiért, jelentette ki az orosz elnök az Egységes Oroszország Kormánypárt kongresszusán. Vlagyimir Putyin úgy fogalmazott, Oroszország nehéz időket él át, de sokat tudott tanulni ebből. Beszélt ugyanakkor az egyre jobban jelentkező üzemanyag hiányról is. Elemzők szerint voltak éppen Putyin most először ismert el a válság mutatkozó jeleit. Végül az időjárásról. Holnap is sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, helyi zápor, hőzivatar, nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat elő, néhol megillénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 20, napközben 40 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először úszással, ezt követően kerékpárral, majd a debreceni extrém sportparkkal, egy új konditeremmel, végül pedig a Honvéd Kadét programmal foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Minden idők legnagyobb és legjobb vizes világbajnokságát szeretnék megrendezni a szervezők egy év múlva Budapesten. Az MVM Dómban tartott tájékoztatón első alkalommal szólalt fel sportért felelős államtitkárként az egy hónappal ezelőtt kinevezett Kánoki Kis Attila, aki elmondta, azért választották helyszínül az MVM Dómot, mert egy év múlva itt kerül sor az úszóversenyekre és a vízilabdatornára.
Pontosan egy év múlva kezdődik egy olyan csodálatos világbajnokság, amelyet egyrészt már kétszer megrendezett Magyarország, másrészt pedig a világ egyik, hanem a legnagyobb egyéni sportágának a világversenyéről beszélünk. Itt ülünk ebben a csodálatos arénában, és nem véletlenül ülünk itt, azért ülünk itt, mert ez lesz a úszóversenyek és a vízilabda torna helyszíne. Azt gondolom, hogy ennél impozánsabb helyszín nincs pillanatilag Magyarországon ilyen mennyiségű néző érdeklődő befogadására helyt adó létesítmény nincsen Magyarországon, és azért azt el kell áruljuk, hogy azért nem a Duna Arénában lesz, mert bármilyen furcsa, a Duna Aréna 10 év elteltével alkalmatlan egy ilyen méretű világverseny és ilyen érdeklődési világverseny megrendezésére, egész egyszerűen a befogadó képessége jelen állapotában nem engedi ezt.
Szántó Dávid, a szervezőbizottság operatív vezetője kijelentette, párját ritkító élménnyel szeretnék kiszolgálni a közönséget, minden idők legnagyobb és legjobb világbajnokságát szeretnék megrendezni. A már helyettes államtitkár egyúttal bejelentette, hogy a VB szlogenje a csap hullámokat szlogen lesz, és a Budapest 27 logó is hullámzik majd.
Ugye sokszor elhangzott már 17 meg 22, hogy mennyire sikeres volt ez a két rendezvény. A terv az, hogy felüljünk erre a hullámra, és meglovagoljuk azt, és egy olyan élményt nyújtsunk majd 2027-ben, ami párját ritkítja, sőt, már most én kimerem jelenteni, hogy minden idők legnagyobb élményt nyújtó világbajnokságát fogjuk rendezni egy év múlva. Hogy miért mondom ezt a hullámot? Azért, mert ez lesz a központi eleme ennek a VB-nek. Nyilván a hullám nagyon-nagyon sok mindent jelent, sok mindent jelenthet. A szurkolóktól kezdve magán a vizen át, a sportolókon keresztül, egészen a sportvezetőkig, meg Budapest örökségéig. Ezt mind jelképezi a hullám. És akkor egy picit az MVM Domról. Nagyon sok minden elhangzott, hogy miért jó, hogy itt lesznek majd az úszó meg a vízilabda versenyek. Azt azért ne felejtsük el, hogy nem a Duna Aréna helyett, hanem a Duna Aréna mellett. Mert az is központi helyszíne lesz majd a világbajnokságnak, hiszen a műugró és a szinkronúszó versenyek ott kerülnek majd megrendezésre. Egyáltalán nem lebecsülve őket, de valóban Magyarországon sokkal-sokkal nagyobb közönséget vonz az úszás meg a vízilabda, tehát még a MVM Dómban elfér az a szurkoló mennyiség, aki erre a két sportágra kíváncsi, a Duna Arénában biztos, hogy nem fértek volna be. Hát emlékezhetünk a korábbi világversenyekre, hogy nagyon korán ki kellett már tenni a megtelt táblát, mind a Duna Arénában, mind pedig a hajós úszodában. Úgyhogy a Duna Arénában lesz majd tehát a műugrás és a szinkronúszás, így pedig az MVM-ben az úszás és a vízilabda.
Vladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke hangsúlyozta, mint minden alkalommal, ezúttal is szeretnék túlszárnyalni a korábbiakat a rendezés tekintetében.
Ez a harmadik világbajnokság lesz, amit megrendezünk 2027-ben. 2017-ben egy fantasztikus, világra szóló, de Magyarország legnagyobb eseményét rendezhettük meg. Aztán 2022-ben alig 3,5 hónap alatt talán minden idők legjobb világbajnokságát, a idő rövidségére való tekintette leginkább. És most itt vagyunk 2027 előtt, és azt gondolom, hogy nem lehet más cél, hogy hasonlóan az eddigiekhez is a legjobbat rendezhessük meg. Azt gondolom, a világcsúcsot is meg lehet dönteni sokszor. A világcsúcsnak az a sajátossága, hogy újra és újra ezt meg lehet dönteni. Azzal, hogy a harmadik világbajnokságot rendezhetjük meg, úgy gondolom, hogy egy hosszú távú örökséget fogunk lefektetni, mert csak Ausztrália és Spanyolország volt ez a két ország, aki három világbajnokságot rendezhetett, de ott sem egy városban, hanem több helyszínen. Itt Magyarországon viszont Budapest egyedüliként rendezi meg. Azt gondolom, hogy ez sem véletlen, és önmagában ez is egy óriási eredmény. És az is, hogy 2017-ben volt három fiatal, 14 éves, nagyon teljeséges úszónk, Betlehem, Dávid, Sárkány, Zolán és Kós Hubert, akkor 14 évesek voltak, és egy olyan lendületet, lökést kaphattak a 2017-es világbajnokság kapcsán, hogy most azt látjuk és halljuk, hogy Kós Hubert menetelése végtelen és visszafordíthatatlan, hogy Betlehem Dávid megnyeri az összetettet, és Sárkány Zalán pedig világbajnok lehetett 2024-ben itt Budapesten. És azt is el kell mondjam, hogy az sem véletlen, hogy az úszósport a magyar sport aranyfedezete. Megígérhetem, hogy 2028-ban sem lesz másképp, mint 2024-ben, hogy a olimpiai aranyérmek tekintetében 50%-ot, de lehet, hogy 50%+-ot fogunk elhozni. Ezt látom a jövőt. És az sem véletlen, hogy a magyar vízilabda sport minden idők legeredményesebb ország, a Magyarország. Az éremtábla első helyen szerepel a magyar vízilabda, és azt gondolom, hogy ezt a uralkodó pozícióját nem fogják alábadni. És még egy gondolat talán, hogy minden sport alapja az úszás, ez nem kérdés. Az úszva nevezett programunk gondoskodik arról, hogy a jövő tehetségét megtaláljuk, azért évente közel 800-1000 új versenyzőt sikerül érgőzvonni. És ezen az eseményen egyébként nyomatékosítjuk azt, hogy a sport az nem csak az élsport, az úszás, a vizes sportok világbajnoksága nem csak az élsport, hanem egy közösségi és egész életen áttartó szenvedély, amely a sportolás fontosságát mutatja, hiszen több mint 10 000 szenior versenyző fog megjelenni Budapesten, és fogja megmutatni a sport szeretetét és tiszteletét.
Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke arról beszélt, mekkora segítséget jelenthet a szurkolók buzdítása, különösen egy akkora arénában, mint az MVM Dóm.
Nagyon hálásak lehetünk, hogy megint hazai pályán játszhatunk. Ez mindig egy különleges dolog. Én azt gondolom egyébként, hogy a vízilabda az egy kicsit úgy a magyar sporton belül is, vagy általában mondhatom, hogy a sportkultúrában egy kicsit az identitásunknak a része, és mindig több, mint önmagában a győzelmek meg a dobogós helyezések, hanem igenis nagyon nagy pillanatokat adott, nagy példaképeket adott, és ez mindig jó megmutatni itthon, és mindig jó megmutatni hazai pályán. Ugye 17-ben és 22-ben ezt megmutathattuk magunkat. Most azt hiszem, hogy hajós úszodát nem lebecsülve, de imádunk ott játszani, és nagyon jó ott. Most még inkább egy impozánsabb helyszínen, még több néző előtt mutathatjuk meg magunkat, és a tavalyi világbajnoksághoz kapcsolódva pedig, hát nyilvánvaló ott is nekem eszembe jutott azonnal, hogy majd Budapesten két év múlva, még ha tudom is, hogy ez nagyon nem könnyű, talán van is egy olyan adóságunk, hogy jól emlékszem, 25 évvel ezelőtt 2001-ben volt hazai győzelem, ahol a lányok Európa-bajnokok lettek, úgyhogy vannak itthon elvesztett döntőink, jó lenne most már tényleg följebb lépni, és ez hol máshol, mint mondjuk itt az MVM Dombon.
A 2027-es budapesti vízes világbajnokságot június 26-a és 18-a között rendezik meg. Egyre népszerűbb az úszásoktatás Putnokon. Jakab Ákost, a Gömöri Úszóklub edzőjét hallják.
Körülbelül ez a gondolat egy másfél éve körvonalazódott így a fejembe, és egy körülbelül egy ilyen éve működik az egyesületünk, és szépen fokozatosan építjük fel, kezdve az oktatástól és teljesen az edzésig. Szerencsénkre délelőtt ez az Úszó Nemzet programban is dolgozunk a kollégámmal, Dáviddal, és nagyon sok gyerek onnan átkerül hozzánk az egyesülethez. Viszont most próbálunk egyre több reklámot is csinálni, szórólapokat, plakátokat is kihelyezni a környező intézményekbe, és úgy ide kerülnek hozzánk a gyermeket. Próbáljuk tartani az amatőr és a profi vonalat is. Nyilván az elején a gyerekeket próbáljuk az amatőr irányba terelni, és ott már azért kell a szülői háttér is, meg a gyerektől is kell egy úgynevezett elhatározás, hogy ő profi versenyző akar lenni. De mindenre próbálunk esélyt teremteni. Nyilván ez úgy építjük fel, hogy az oktatástól kezdjük és folytatjuk az edzésig, és próbáljuk az edzés számot is ezeknek a gyerekeknek növelni. Nyilván ez a gyerektől is függ, hogy mi a tűrés határ, amit még elbír, és ugye ez már kell a szülő és a gyereknek is egy elhatározás, hogy ő ezt szeretné csinálni, és szeretne esetleg jó eredményeket elérni. Fenn kell tartani a gyerekek motivációját, tehát hogy próbáljuk az edzést is, az oktatást is színesebbé tenni, és próbálunk beletenni játékosabb feladatokat is, meg a végén hagyjuk nekik a játékidőt is, és a versenyeket is azért úgy próbáljuk rendezni, hogy tudjunk azért a gyermekeknek valamilyen sikerélményt okozni. Tehát, hogy több verseny is van, és abból is szerencsére tudunk válogatni, esetleg kertcsinálásképpen. A közösségi médián, a Facebook oldalunkon, a Gömöri Úszóklubnál mindent meg lehet találni, illetve engem is el lehet érni e-mail formában is, esetleg a telefonszámomon is.
Most pedig Vitáris Dávidot, az Úszóklub másik edzőjét hallják.
Ez egy nagyon hálás feladat, gyerekekkel nyilván öröm foglalkozni, kimondottan tehetséges gyerekekkel, nyilván vannak nehezebb napok vagy pillanatok, ugye a vizes környezetben azért nehezebb a fegyelmet fenntartani, illetve a figyelmüket, de ettől függetlenül ez egy hálás munkakör, és szeretem is csinálni. Elég jó és összetartó szülői brigádunk is van egyébként, ők szoros kapcsolatot ápolnak velünk is, illetve nagyon sokat segítettek az egyesületnek a megalakulásában is, illetve a mai napig nagyon sok mindenben segítenek nekünk is, akár egy versenynek a lebonyolításában, illetve az utazásban például, úgyhogy abszolút nagyon jó szülői közösségünk van.
Vitális Dávidot, a Gömöri Úszóklub edzőjét hallották. Kerékpáros időfutam országos bajnokságot rendeztek Debrecenben, Bocskai kert határában a 354-es számú főút egy szakaszán. A csaknem 200 fős mezőnyben a korosztályos indulók mellett a felnőtt kerékpárosok legjobbjai is rajthoz álltak. Az elit női futamban címvédés történt, míg az elit férfi mezőnyben időfutam specialista győzött. A férfi elit kategória 12 fős mezőnyének 38 kilométeres távot kellett teljesítenie a tüzes aszfalton. Végül megelőzve Walter Attillát és a címvédő Pelikán Jánost, a négyszeres időfutam győztes Peák Barnabás nyert 43 perc 44 másodperces idővel.
Tudtuk azt, hogy itt az a fontos, hogy az ember arról legyen, és hát beállítottunk mindent, hogy a lehető legjobb legyen, és tudtam, hogy igazából csak az aeróra kell koncentrálnom, és a wattot meg, ami jön, és akkor igazából nyerhetek.
Az időjárás gondoskodott a forró hangulatról az időfutam bajnokságon. 30 fok feletti hőségben álltak rajthoz egymás után a versenyzők. A női elit mezőny futamának címvédés lett a vége. A tavalyi győztes Zsankó Petra bizonyult idén is a leggyorsabbnak. 25 perc 6 másodperc alatt teljesítette a 19 kilométeres távot.
Összességében szeretem ezt a szakágat, ha lehet ezt így nevezni. Sőt, jobban szeretném, ha lenne tényleg saját kerékpárom, illetve jobban és specifikusabban tudnék rá készülni. Hát bízom benne, hogy a jövőben egyszer majd sikerül.
Kedves hallgatóink, Zsankó Petra kerékpárversenyzőt hallották. Egyre népszerűbb a debreceni extrém sportpark, a Debex. Csaknem 40%-kal többen keresték fel az előző hónapokban, mint tavaly a tavaszi szezonban. A debreceni Debex az iskola szünet végéig minden nap reggel 10-től este 9 óráig várja a gördülő látványsportok kedvelőit. A rendkívüli hőség sem gátolja meg a versenyzőket abban, hogy folytassák a felkészülést. A kitartás és a heti 4-5 edzés ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy egy versenyző szintet tudjon lépni, mondta Fintor György, triál versenyző.
Most jelenleg a középhaladó kategóriában vagyok, és arra készülök, hogy a haladó kategóriában tudjak jövőre indulni.
Persze nem csak profik használják edzésre a szabadtéri létesítményt. Bárki kipróbálhatja, gyakorolhatja a különféle extrém sportokat a Debexben. Ráadásul az iskolai szünettel összhangban augusztus végéig minden nap reggel 10-től este 9 óráig várja a látogatókat az extrém sportpark, amely évről évre egyre népszerűbb. Új szabályként a beton gördeszkapáját este 7 után csak 12 éven felüliek használhatják, így esténként inkább a gyakorlottabb deszkásoké lesz a terep. A korlátozás kizárólag a gördeszkapájára vonatkozik, a Debex többi 6 pályája továbbra is szabadon használható. Víg Tamást, a Debex szakmai vezetőjét hallják.
A tavalyi évben átléptük a 14.000 beléptetést egész szív alatt, most viszont az 5.400-at meghaladtuk, ami azt jelenti, hogy ugyanerre az időszakra bontva 39%-kal növekedett a látogatószámunk a tavalyi évhez képest.
Kedves hallgatóink, Víg Tamást, a debreceni Extrém Sportpark vezetőjét hallották. Újabb szabadtéri sportolási lehetőségekkel bővült Debrecen. 4 helyen alakította ki kondiparkot, így már 40 ilyen létesítmény van a városban. Aki pedig futni szeretne, 4 futópálya közül választhat. Az önkormányzat célja, hogy minél több debreceni számára teremtsen lehetőséget az aktív kikapcsolódásra és az egészséges életmódra. Sánta János önkormányzati képviselőt hallják.
A legfrissebb sportfejlesztésünk a Tóciba, kondipark, lakossági igény is volt rá, mivel itt a völgy részben van több helyen is, ugye a legnagyobb a jégcsarnoknál, de van még 2 kicsi is a völgybe, és itt a tócos kert részen pedig hiányzott, úgyhogy ezt a hiánypótlást tettük most meg itt ez a kondiparkra, és szeretnék majd a jövőben még egyet, mert ugye elég nagy ez a tócos kerti rész, és akkor még egy kondiparkkal ezt a sportfejlesztést is ki tudnánk szolgálni.
Debrecenben egyre népszerűbbek a szabadtéri kondiparkok. Ezeken az eszközökön a kezdőktől a rendszeresen sportolókig mindenki találhat magának megfelelő gyakorlatot, legyen szó erősítésről vagy állóképességfejlesztésről. Most újabb helyszínekkel bővült tehát a város sportinfrastruktúrája. A Pandúr utca, Bihari utca sarki játszótéren, a Somjai parkban, a Tusnád utcai játszótéren, valamint a Derék utca 96 szám mögötti tömbelsőben is új kondipark épült. A fejlesztés nem csak a sportolási lehetőségeket bővíti, hanem az egészség megőrzést is szolgálja. A kondiparkok nagy előnye, hogy bárki ingyenesen használhatja őket, ráadásul zöld környezetben ösztönzik a szabadtéri mozgást. A fitness eszközök környékén több helyen rekordtán futópálya és játszótér is van, így a gyermekektől az idősebbekig gyakorlatilag minden korosztály számára adott a lehetőség az aktív kikapcsolódásra. Hamecz Orsolyát, az önkormányzat zöld területi osztályvezetőjét hallják.
A kondiparkunknak ugye az egészségmegőrzésben a lakosság egészségi állapotának a javításában, fejlesztésében fontos szerepe van, hiszen itt ugye anyagi ráfordítás nélkül közterületeken vehetik igénybe ezeket az eszközöket zöld parki környezetben, ahol ugye jó a levegő, tehát a szabad téren való mozgásra motiválja, buzdítja a lakosokat.
A 4 új kondiparkkal együtt már 40 ilyen létesítmény van a városban. Futópálya a Nagyerdei stadionnál, a Liget téren, a Tócóvölgyben és Józsán van, ezek összesített hosszúsága mintegy 3 kilométer. Az önkormányzat célja az, hogy minél több városrészben teremtse meg az ingyenes sportolás lehetőségét. Gyors reagálás, elsősegélynyújtás és csapatmunka, ezek a honvédelemben is nélkülözhetetlen készségek. Ezt szolgálta a Sátoraljaújhelyen immár harmadik alkalommal megrendezett országos egészségügyi kadétverseny, ahol a fiatalok valósági helyzetekben tehették próbára tudásukat. A verseny jelentőségéről és a kadét program szerepéről Bonnár Csaba dandártábornokot hallják.
A honvédelemnek és az egészségügynek elég régóta komoly kapcsolata van. Az 1800-as évek elejéig vezethető vissza Olaszországba a Solferinoni csata, ahol először kezdtek el nagy figyelmet folytani arra, hogy a sebesülteket kihozzák a harctérről, ellássák, és igyekezzenek a gyógyulás útjára terelni. És azóta ez folyamatosan fejlődik, olyannyira, hogy a NATO-ban már komoly sztendernek vannak arra, idő meghatározásokkal, hogy a katonának mikor kell, mennyi időn belül kell a sérültnek először felcserhez, orvosi ellátáshoz, szakorvosi, majd szakosított szakorvosi ellátáshoz jutnia. Ennek a kivitelezése hatalmas erőforrásokat, nagyon komoly felkészültséget igényel, és nyilván minden hadseregnek célja az, hogy a sebesülteket mielőbb újra harcképes állapotba hozza, illetve hogy az emberi élet mint szentség, és mint legfontosabb dolog az mindenek előtt legyen. Ugye vannak felcser, vagy ilyen mai divatosabb szóval kombatmedik katonák, akik először alakulatszinten ők elvégeznek ilyen tanfolyamokat, és kiselegség szinten ők már ott vannak a helyszínen a társukkal együtt, és rögtön az első beavatkozásokat szakavatott módon meg tudják kezdeni. A harctéri sérülések azért külön kategória, mert ugye ezek nem hasonlíthatók a hétköznapi bokaficamhoz, vagy leestem a lépcsőn, vagy egyéb sérülésekhez, és ennek a gyakorlása nehéz. Hál' Istennek békében élünk jó ideje, ritkán van lőtsebb, vagy komoly szilánk, gránátszilánk okozta sebek kezelésére szükség, viszont erre is fel kell készülni. Egy adott fegyveres konfliktus esetén ugye ennek a rutinnak meg kell lenni, és ez olyan, mint a kerékpár, mindenkorában meg kell kezdeni ahhoz, hogy ebből vagy ezt profin felépítsük addigra, mire alkalmazni szükséges. Tehát sokkal másabb egy harctéri sérülés, mint egy hétköznapi sérülés természetesen. Végrehajtott feladatok, ugye itt, ahogy említettem a megnyitóban is, az artériás vérzésektől a különböző ficamokig, az eszméletlen sérültnek a stabil állapotba helyezéséig, egy nagyon széles spektrumban mozog. Mint a teljes kadét programban és minden kadét versenyben ugye játékosan tanulnak. Azt elmondhatom itt, hogy ez az egész kadét program egy sikertörténet. Szerencsére ez látszik itt is, harmadik alkalommal vagyok itt megnyitni ezt az eseményt, és minden évben jelentősen magasabb volt a csapatok létszáma. A mostani 29 azt hiszem, hogy egy meglehetősen impresszív. És azt hiszem, hogy a honvédelmi nevelés az nem egy intézményi keret, hanem egy társadalmi összefogás szükségessége, és ez nagyon jó példa a kadétprogram. Itt szerepe van az iskolának, szerepe van a honvédségnek, szerepe van a családnak, és a fiatalok játszva tanulnak, olyan kihívásokkal találkoznak, amivel a normál hétköznapokban egyébként nem. A szülők is rendkívül hálásak, hiszen ezekre az időkre azért a digitális térből egy kicsit kihozzuk a fiatalokat, és a való élet felé egy olyan képzettséget adunk nekik, amit később is tudnak használni, és amiből remélhetően a honvédség is profitál később.
Az előző percekben Bodnár Csaba dandártábornokot hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónkelmúlt 7 napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Beköszöntött a nyári szünet, egyre több gyerek tölti szabad idejét a strandokon, a játszótereken, vagy éppen rollerrel közlekedve. A kánikula és a vakáció azonban nem csak kikapcsolódást, hanem veszélyeket is tartogathat. A rendőrség arra figyelmeztet, néhány egyszerű szabály betartásával sok baleset és kellemetlenség előzhető meg. Hogy mire érdemes odafigyelniük a szülőknek és a fiataloknak a nyári hónapokban, arról Soltész Bálintot, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőjét Fekete Gábor kérdezte.
Igen, ugye nagyon szerteágazó témáról próbálunk így rövid idő alatt beszélni. Nyilvánvalóan talán ugye a legfontosabb, főleg ugye azoknak nem evidencia, akinek nincsen iskoláskorú gyerekük, ugye, hogy valóban ugye a legtöbben ugye a héten elkezdődött az iskolai nyári szünidő, ami azt is jelenti, ugye, hogy a közlekedésben is gyakrabban kell számítani arra, hogy felszabadultabban is, ugye nyilvánvalóan nagyobb létszámban a délelőtti órákban is közlekednek rollerrel, kerékpárral, gyalogosan gyermekek, illetve a gyermekcsoportok is ugye különböző nyári táborok alkalmával. Tehát a közlekedőknek is fel kell arra készülniük, hogy ezzel a jelenséggel hatványozottabban fognak találkozni a közlekedésben. Illetve természetesen a gyerekeknek is fel kell rá hívni a figyelmét, hogy annak ellenére, hogy nyári szünidőben is ugye sokkal szabadabban mozoghatnak a közlekedésben. Ilyen jellegű változás ugye nem történt, tehát ugyanolyan körültekintően és a szabályok betartásával kell közlekedniük, mint ahogy tették ezt eddig is. Tehát nagyon fontos, hogy amennyiben még nem történt meg, vagy az utóbbi hetekben, hónapokban nem voltak KRESZ elmélet vagy KRESZ gyakorlati foglalkozáson baleset megelőzési munkatársaink vagy más egyéb hatóságok által, akkor frissítsük fel ezt. Amennyiben már a koruk, életkoruk megengedi és egyedül közlekednek bizonyos útvonalakon, akkor azt előtte járják le a szülőkkel és beszéljék át a veszélyesebb csomópontokat, egy-egy átkelésnél mire kell nagyon figyelni, és nyilvánvalóan az általuk használt közlekedési eszköznek is a tulajdonságait is hát gyakorolniuk is kell. Mint gyakorlatilag akár gyalogosan is, ugye, hogy tartsuk be messzemenőleg a ránk vonatkozó közlekedési szabályokat. Nyilvánvalóan a köztudomás, hogy a KRESZ-ben konkrétan ugye rollerekre vonatkozó szabályok jelenleg nincsenek hatályban. Nagyon fontos egyébként, hogy ilyen egyszerű közhelyekkel élve, hogy mint hogyha gyalogosan is közlekednénk, tehát hogyha tudjuk, hogy a elsőségadás adás kötelező táblánk van, akkor természetesen adjuk meg az elsőséget, gyalog átkelő helyen a rollerről leszállva, ugyanúgy áttolva közlekedjünk, illetve hogy az általános udvariassági és együttélési szabályokat is tartsuk be. Éve van látni olyanokat, hogy elég nagy sebességgel ugye járdán, sétáló útereken egész fiatalok is ilyen rollerrel, hát mondhatni, hogy száguldoznak, és ez nyilvánvalóan érthető is, hogy zavarja, vagy veszélyezteti esetleg a gyalogosan közlekedőket is. Tehát ilyen helyeken is, ahol egyébként nem tiltott a rollernek a használata, kellő körültekintéssel, egymásra való odafigyeléssel mindkettő fél, vagy minden érdeklődő, minden közlekedő fél számára egy élhető viselkedést tanúsítva szerintem elkerülhetők a balesetek. Tehát nagyon leegyszerűsítve, ha sétáló utcában rollerezünk, akkor ott ugye lehet szabályozni ezeknek az elektromos rollereknek a maximális sebességét. Nem véletlenül van ezekben olyan funkció, hogy egy csökkentett sebességgel és visszafogott teljesítménnyel tegyék ezt. Meg az ilyen területeken erősen ajánlott, hogy valóban nem egymást megijesztve néhány centire egymástól elszáguló, hanem tényleg odafigyelve az egymásra való tisztelet jegyében.
A nagy meleg mindenkit megvisel, de az időseket még inkább. A gyöngyösi kistérségi humánszolgáltató központ intézményeiben felkészültek a kánikulára. A részletekről Haraszti Mónikát, az idősek bentlakásos otthonának intézményegység vezetőjét hallják.
Ugye már 20-án elkezdődött ez a hőségriadó, ennek megfelelően egy eljárásrend, egy protokoll épül ki az intézmény rendszerben, ami alapján a feladat ellátásba különbeépítve kerül a fokozott figyelem az idősek ellátására, ami leginkább is legnagyobb hangsúly nem csak a fennjárókon van, hanem a fekvőbetegeknek a fokozott kontrollja, a bőrnek, a nedvességének a biztosítása, rendszeresítatás, odafigyeléssel, lehetőség szerint megpróbálunk a késő esti órákba, a kora reggeli órákba a szellőztetés biztosítása. Közösségi helységünk van, ahol klimatizált helység, ahol nem csak az ellátottak, hanem a kollégák is bemehetnek nyugodtan napközben, és többször igénybe vehetik, mert ugye nem csak az ellátottak, hanem ilyenkor a kollégák folyamatos folyadékpótlására, pihenésére is oda kell figyelnünk, hisz ha ők kiesnek a sorból, akkor nyilván az ellátottak folyamatos ellátása az a legnehezebb feladat, és rájuk is megpróbálunk maximálisan odafigyelni, nekik is számtalan esetben a nedves törlőkendő használata, a rendszeres folyadékpótlás, ugyanúgy, mint az ellátottaknak. Az épületben több helyen van kihelyezve hűtött folyadék, poharakkal, akár a teraszon, akár a társalgókban, a folyosókon több helyre, hogy bárki hozzáférjen is fogyaszthassa. Párakaput biztosít az intézmény, ahol a teraszon ülőket, illetve akik kijönnek, mennek, azoknak a kicsit felfrissülését tudjuk biztosítani. Imádják az idősek, sokan használják és igénybe is veszik. Most már a dolgozókat, kollégákat is biztattam, hogy időnként menjenek és frissüljenek fel. Már ugye az éjszakás elkezdi a szellőztetést a kora hajnali órákba. Nem sok ellátott, ugye a húzatot nem szeretik, tehát arra fokozottan oda kell, hogy ne legyenek az idősek, mert ugye ez egy fekvőbetegnél azért fokozott problémát jelent, tehát hogy váltva szellőztetünk. Van, ahol igénylik, hogy párhuzamosan nyitva legyen akár a folyosón, akár a szobában az ablak, nyilván ezekre igény szerint biztosítják a kollégák. Szellőztetésnél a hangsúly napközben nyilván onnan a nap betűz, azt az ablakot árnyékoljuk, illetve zárva tartjuk. Nyilván az épület adottságából, ugye a régi kórházból azért egy jó vastag falakkal van az intézmény körbevéve. Tehát a földszint az viszonylag hűvösebb, az emelet egy kissé melegebb, úgyhogy az emelet sokkal nagyobb fokozottabb odafigyelésre van szükség a nővérek tekintetében, dolgozók tekintetében. Sokkal gyakoribb vízpótlás, folyadékpótlás rendszeresen, nem csak a nővérek, hanem a terápiás kollégák is, ahányszor csak végig mentek a szobán, mindenkit folyadékkal kínálunk.
A betelepülés 241. évfordulójára emlékeztek Sárospatakon a Józseffalvi városrészben. Az egykori 32 betelepült család alkotta közösség elválaszthatatlan részét képezi a településnek. Hagyományukat erősen őrzik és ápolják a Józseffalváért Egyesület segítségével. Az évfordulóról Kis Tóth Lajost, az Egyesület elnökét hallják.
Nekünk azért fontos, mert mi úgy nőttünk föl, mint egy asszimilálódott közösség, tehát Sárospatakhoz nagyon szorosan hozzátartozóan, és az eredetünket nem nagyon ismertük. Fontos megemlíteni, hogy egy kutatói kíváncsiság, dr. Tamás Edit munkássága révén elkészül egy tanulmány, amit elég sokan itt elolvastunk, és amiből úgy megvilágosodott előttünk, hogy a mi eredetünk, a mi történetünk érdemes arra, hogy ezt ápolgassuk. Ennek az ápolgatásnak a, hogy mondjam, megjelenése minden év június 16-án a betelepülési évforduló, amelyet ma már, hogy úgy mondjam, ha szabad ezt használni, teljesen természetesnek vesz az itteni közösség, mely közösség az Egyesületünknek, a Józseffalváért Egyesületünknek lényegében a tagjai, megközelítőleg 150-160 fővel, tehát én szerintem Sárospatak legnagyobb ilyen közössége jelenleg. Úgyhogy ebből a szempontból is szintén nagyon fontos számunkra ez a nap, hiszen ennek a 150-160 embernek nagyon tartalmas napokat, illetve egy tartalmas ünneplést kell biztosítani. Én nagyon remélem, hogy a mai nap ezt biztosítani tudjuk. Nagyon fontos, hogy ne csak az ünneplésben, hanem az évközi munkában is. Ugye egy közösség az azért közösség, mert vannak közös tevékenységei. Vannak szakköreink, vannak táboraink, vannak közös rendezvényeink, és én szerintem ez a legfontosabb, hogy ezen munkálkodjunk nap, mint nap. El kell mondani azt is, hogy ma már sok olyan objektumunk van, már mint fizikai objektumunk, amit nyilván karban kell tartani, szépítgetni kell, építgetni kell, vagy netalántán új ötleteket megvalósítani szükséges. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy igenis van nagyon sok tennivaló. Hál' Istennek jelen pillanatban nagyon sok olyan egyesületi tagunk van, aki szívesen részt vesz ebbe a munkába. De azért meg kell említenem, hogy a fiatalitás az nagyon fontos lenne ezen a területen, úgyhogy ebben az évben elsősorban ezen dolgozunk, hogy a fiatalokat minél jobban bevonjuk ebbe a közösségi életbe.
A Diósgyőri Vár történelmi épület együttesének rekonstrukciója a nyár végére a cél egyenesbe ér, de a teljes és zökkenőmentes nyitáshoz további infrastruktúrális fejlesztésekre van szükség. Kiírták a közbeszerzési eljárást a közművek kialakítására, amelyek nélkülözhetetlenek a nagyszámú látogató kiszolgálásához. A dokumentáció szerint a korszerű mosdók és kiszolgáló helyiségek kiépítése várhatóan jövő év februárjáig fog teljesen elkészülni. A kivitelezés során a szigorú tűzvédelmi előírásoknak is teljes mértékben meg kell felelni. A kiegészítő beruházás garantálja majd, hogy a megújult erődítmény a következő turisztikai szezonban már maximális biztonsággal, komforttal és teljes kapacitással fogadhassa a vendégeket. A részletekről Rostás László, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezője adott tájékoztatást.
Abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou-korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól második Lajosig igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti. Sajnálatos módon a közművek bekötései azok hiányoznak. Annak még csak most megy a közbeszerzési eljárása, és hát eléggé feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri Vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, például, hogy a tűzivíz, hogyha nincs megfelelő mennyiségben biztosítva, akkor a műszaki átadáshoz nem járul hozzá a hatóság. Épp a minap pedagógusokkal találkoztam, én tanítóknak hívom őket, és ez nem a degradálás, hanem én úgy gondolom, hogy a tanító az a legnemesebb fogalom, ami létezik, és szépen magyarul fejezi ki azt, amit kell. És ezek a tanítók megkérdezték tőlem, hogy hát főépítész úr, tényleg gazdasági funkciója lesz a várnak? Hát hogy fogjuk mi tanítani azokat a gyerekeket, akiket oda beviszünk? Bevihetjük egyáltalán? És megkérdeztem, hogy egyáltalán hogy jut ez az eszükbe? Hát hogy az újság ezt írta? Hát hogy azt mondják, hogy szálloda lesz? Azt mondják, hogy... És akkor mondtam, hogy álljunk meg egy pillanatra, akkor menjünk visszább. Kezdjük onnan, és ezt tényleg érdemes terítékre venni, kezdjük onnan, hogy amikor elkezdtük tervezni 2014-ben a második ütemet, akkor nekünk szigorúan előírta a miniszterelnökség, hogy meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen funkciók lehetnek benne. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy hatásvizsgálatot kell végezni. Ugye egy műemlék esetében a hatásvizsgálat az eléggé érdekes mai napig, hát ezt másként fogalmazza egy bölcsész, másképp egy régész, másképp egy építész, másképp egy beruházó. A lényeg az, hogy 1957-ben Seldmayer János, aki a műemlékvédelem egyik legnagyobb alakja volt, az egyik tervében a Diósgyőri várból szállodát készített. És ez megjelent. 57-es újságba vissza kell menni, meg lehet találni. És akkor ennek kapcsán többször fölvetődött ennek úgymond a lehetősége, és megkaptuk a tervezésnél azt, hogy ezt igenis vizsgáljuk meg, hogy elfér-e benne. Na most ez egy hatástanulmány, egy hatásvizsgálat. És ugye természetesen megnéztük, és 2016-ban az önkormányzat úgy döntött ennek a hatástanulmánynak az eredményeként, amit megvizsgáltak szállodai szakemberek, megvizsgáltak műemlékesek, megvizsgálta a turisztikai ügynökség, és úgy döntöttünk, hogy nem lesz szálloda benne. És ez megjelent a magyar közlönybe. 2016, vissza lehet nézni, több mint 10 éve.
Szántai József, Miskolc polgármestere egy tapolcai lakossági fórumon bejelentette, hogy augusztus 20-án újra megnyitja kapuit a Miskolc-tapolcai barlangfürdő. Az ikonikus turisztikai látványosság közel 2 év után fogadja ismét a látogatókat, miután 2024. szeptemberében egy súlyos tűzeset miatt be kellett zárni. A kényszerű szünet alatt nem csak a leégett tetőszerkezetet építették újjá, hanem komoly gépészeti és kényelmi fejlesztéseket, többek között padlófűtést is kialakítottak a barlangjáratokban. A nemzeti ünnepen a belső medencék mellett a közkedvelt kültéri strandrészleg is teljes egészében elérhető lesz a vendégek számára.
Ugye mi nagyon sok mindenhez hozzányúltunk, nagyon sok mindent kicseréltünk, komplett épületgépészeti részeket, padlófűtést építettünk például a barlangfürdőbe, ugye ez korábban nem volt. Ennek többek között az is volt az oka, hogy nagyon sok műszaki tartalom megváltozott az elmúlt 30-40 évben, és a barlangfürdőben voltak olyan barlangi járatok, ahol egész egyszerűen egy 2 métertől magasabb férfi ember nem fért volna el. Ezért azt találtuk ki, hogy lefelé megpróbáljuk ezt a problémát megoldani, és ezzel egy időben több kilométer hosszú fűtési rendszert alakítottunk ki, tehát innentől kezdve a barlangfürdőnek most már padlófűtése is lesz. És közben azokat a nem megfelelő módon elvégzett karbantartásokat, vagy azokat a mondjuk kevésbé frekventált ügyeket, mint például a saját út rendszerének, ami ugye a barlangfürdőt ezzel a 28-29 fokos vízzel ellátja, ennek is rendesen utána mentünk. Ipari búvárokkal vettük fel a kapcsolatot, leereszkedtek, és azt vették észre, hogy bizony-bizony itt nagyon látszik az elmúlt 30-40 év, és azt a fajta munkát is elkezdtük megcsinálni és elvégezni, amit sajnos az elmúlt 30-40 évben nem végeztek el. Minden egyes pontnál, amikor egyeztettük a következő lépéseket és a következő fázisokat, azt a döntést hoztam, és ezért vállalom a felelősséget, hogy ha tovább is tart a barlangfürdő felújítása, csináljunk meg mindent tisztességgel. Tehát ne az legyen ennek a történetnek a vége, hogy valamit nagyjából összemaszatolunk, átadjuk, aztán majd jó lesz ez valamire, hanem azt mondtuk, hogy akkor ez innentől kezdve legyen rendesen és tisztességesen megcsinálva. Ennek lett az eredménye az, hogy abban a keretben, amiben lehetőséget kaptunk, sajnos nem fértünk bele. Az előző kormányzattól kaptunk egy ígéretet arra vonatkozólag, hogy azokat a pótmunkákat, amiket szeretnénk elvégezni, azt kormányzati forrásból meg tudjuk valósítani és tudjuk folytatni. Ez sajnos csak ígéret szintjén maradt meg. Az összes számítás, műszaki tartalom és minden olyan jogi követelmény, ami ehhez szükséges volt, azt letettük az előző kormányzat asztalára, a pénzt azonban nem kaptuk meg. A mai egyeztetésen, amit én államtitkár úrral, országos főépítész úrral folytattam, egyértelművé vált, hogy azok az igények, amiket mi megfogalmaztunk, pénzügyileg alátámaszthatóak, jogszerűek, és műszaki szempontból is rendben vannak. Úgy álltunk föl a ma délelőtti egyeztetés után, hogy néhány hét múlva a kormány elé bekerül ennek a plusz forrásnak a Miskolcra való folyosítása. Ami azért nagyon fontos, mert ugye amikor ide értünk ehhez a ponthoz, tőlem megkérdezték a kollégáim, hogy most mit csináljunk, mert hogy elfogyott a pénzünk. És két lehetőség lett volna, az egyik, hogy megállunk, nem folytatjuk a munkát, a másik pedig az, hogy az önkormányzat valahogy összekaparja azt a forrást, ami a folytatáshoz kell. Én ezt az utóbbit választottam. Természetes módon, hogyha megkapjuk ezt a plusz munkára szánt forrást a kormányzattól, akkor egy kicsit mentesülünk azok alól a költségek elől, ami most azért elég rendesen terheli a mi vállunkat. És a további fejlesztésekről és egy fontos dátumról, mielőtt a fejlesztésekre rátérnék, terveink szerint a barlangfürdőt augusztus 20-án megnyitjuk, talán ezzel kellett volna kezdenem. Valóban azt tervezzük, hogy augusztus elején elkezdődik egy próbaüzem, bár Horváth Tamás barátom több alkalommal mondta, hogy legyek egy kicsit bátrabb a dátumokat illetően. Én nem vagyok bátor, mármint a dátumokat illetően. Én bármilyen fórumra eljöttem, és szerintem sokan vannak itt azok közül, akik ezeken a fórumokon részt vettek, soha semmilyen dátumot nem mondtam. És ezt azért tettem, mert ennek a felelőssége az enyém. Nem azoké az embereké, akik néhány hónappal ezelőtt valamit mondtak, vagy valamit gondoltak erről. A város polgármestere én vagyok. Az én felelősségem az, hogy milyen dátum hangzik el a számból. Most azért merem ezt az augusztus 20-át mondani, egyrészt Tamást megeskedtem, másrészt pedig látom azt, hiszen szinte minden héten kint vagyunk az építkezésen, hogy a barlangfürdő ügye most már innentől kezdve vélhetően nyugvó pontra jut.
Újabb különleges attrakcióval gazdagodott Széphalom. Átadták a meseutat, amely játékosan és élményszerűen vezeti végig a gyerekeket és a családokat a mesék világán, miközben a hely szellemiségét és kulturális örökségét is közelebb hozza a látogatókhoz. A nemrégen átadott meseútról Demjén Ferenc Múzeum pedagógust hallják.
Gyakorlatilag a ihletet a 7 mérföldes meseút adta, ez Lilafüreden található, és ott voltunk egy tanulmányúton, megnéztük, hogy ez hogyan működik ez a meseút, és hát nagyon jó tapasztalataink voltak, és úgy döntöttünk ezen az éven, betettük a projektbe azt, hogy létrehozzuk itt is ezt a meseutat, a Széphalmi meseutat. Természetesen igyekszünk majd úgy kialakítani a különböző állomásokat, hogy azok a magyar nyelv múzeumához kötődjenek. Tehát ezek a mesék, olyan meséket igyekszünk válogatni, illetve igyekeztünk válogatni, amelyekben nagy hangsúlyt kap a nyelv, ugye a magyar nyelvi fordulatok, a nyelvi leleményesség, és gyakorlatilag erre akarjuk felépíteni, pici gyerekektől egészen a nagyokig, sőt, akár a felnőttekig várjuk majd a jelentkezőket erre a meseútra, úgy fogjuk felépíteni, hogy ez minden korosztálynak jó és megfelelő legyen. 6 állomás lesz összesen ennek a meseútnak, és ugye ezek a kis házi kóklakattal zárhatók, de aki elindul majd ezen a meseúton, legyenek azok kiránduló osztályok, legyenek akár családok, akik jönnek hozzánk, akik elindulnak, ők megkapják a kis kulcsokat, természetesen lesz egy kísérő a múzeumból, aki végigvezeti őket ezen az úton, ugye megismerteti őket a különböző mesékkel, és az a lényeg, hogy nagyon érdekes, nagyon izgalmas feladatokat kell megoldani. Ezek a feladatok úgy nevezett nyílt végű feladatok, és az a lényeg, hogy egy kicsit önmagunkat is megismerjük majd a meseút során, tehát egyfajta önfejlesztő, önmegismerő programnak ajánljuk majd mind a gyerekek, mint pedig a felnőttek részére. Irodalmi művek, elsősorban mesék találhatók benne, kivétel ugye az első állomás, ott egy mondókával találkoznak a gyerekek, és hát nagyon-nagyon szépen van a ház megalkotva, ugye a mondókához vagy a mesékhez kapcsolódóan vannak ott kis motívumok, akár egy házikó feldíszítve, akár ugye a nyelvtarisznya esetében egy kis tarisznyát, ami lenyitható, megnézhetik a gyerekek, hogy mik vannak benne, és hát nagyon érdekes feladatokat kapnak, találnak a gyerekek, amikor is a gyermekek kibontakoztathatják saját fantáziájukat, tehát megfogalmazhatják egyéni gondolataikat a adott mesékkel kapcsolatban. Nyilván van egy vonal, amin vezetjük őket, de pont ez a lényeg, hogy egyfajta szabadságot adjunk a gyermekeknek.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Csend ölel át, amíg nézem, ahogy alszol, és a hajnali fény az arcodhoz ér, megigéz. Ez a csend sose volt ilyen szép még. Szemünk helyettünk beszél.
Gyors a világ, szinte fáj, hogyan hajszol. Hűs menedék, ahova nekünk befér, olyan jókor jöttél, veled úgy megpihenik, többé már nem sietnék.
Mert így nem szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt vártam még.
Csendül át, amíg nézem, ahogy alszol,
és a hajnali fény az arcodhoz ég.
Megigéz ez a csend, sose volt ilyen szép.
Szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt vártam rég. A múlt elszáll, vigye a feledék, a tegnap könnyeit felváltja boldog nevetés.
Nincs többé útkeresés, két szív összeér,
hazatért. Mert így nem szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt váltam rég. Ha az élettől csak egyet kérhetnék, legyen az, hogy mindig velem ébredjél, és a két kezed.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.